Kedves jelenlévő és a igényített és felvételre hallgató gyülekezet, a mai igeszakaszunk a Krónika első könyvében 16. fejezetben található, felállva hallgatunk meg. Krónika első könyve 16. részének a 7. verséből kezdjük olvasni az igét. Azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dicséretére, Aszáfnak és az ő atyafiainak kezébe. Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait. Énekeljetek néki, mondjatok dicséretet néki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól, dicsekedjetek az ő szent nevében. Örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét. Keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről. Ó, Izraelnek az ő szolgájának magva, Jákobnak az ő választottjának fiai, ez az Úr, ami Istenünk az egész földön, az ő ítéletei. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről és az ő beszédéről, amelyet parancsolt ezer mentettségi. Eddig olvasok a Szent Ígét, tessék testvérek. Kedves testvérek, ez a mai igény a templom előtti utolsó templom sátor felszentelésekor elhangzott éneknek egy része, három zsoltár, van ebben a fejezetben, mi most a 105. zsoltárnak egy részét olvastuk fel, mert ott is megtalálható a zsoltárok könyvében ez az ének. Azt mondja egy igény, hogy ez volt az első olyan ének, amit Aszáfnak írt. A templomi énekesek számára írt Dávid. Dávid énekköltő is volt, és zenélt is hozzá. Tudjuk, hogy a beteg Saul királyt, a kedélybeteg Saul királyt ő vidította fel, az ő muzsikája, az ő játéka volt, ami a királyt a zeneterápia eszközével, ezt így mondják ma a hozzáértő szakemberek. Hát egy kicsit visszazökkentette a normális világba. Nem valószínű, hogy a megírás sorrendjében, az opuszok sorrendjében szerepel a zsoltárok könyvében minden dal, hanem hát ahogy a gyűjteményben hátra maradt az utódokra. És mondom így, noha ez volna az első ének, amit templomi szolgálatra Dávid írt, ez a 105. zsoltár. Akkor még egy sátorban volt a templom, mert a pusztában ez így volt. Dávidnak született meg a gondolata, hogy egy masszív kőházat kellene építeni. Ugye azt vetette fel, hogy miközben ő egy csodálatos palotában lakik, az Úrnak a ládája, templomi szolgálat egy közösséges sátorban van. Van ennek is filozófiája, hogy miért nem kőházban és miért sátorban. Az Úr nem lakik kőházban, mondja az ige. És volt is egy vita arról és a népek között, hogy szabad-e kőházba költözni, és nem kellene mindörökké sátorban lakoznunk. Ott az éghajlat elég kedvező, hát itt még ilyen 20 fok körüli idegekben néha egyéb kutyákat, meg tyúkokat is sajnálom, mindig lovakat, mint hogy megviseli őket ez a hideg, hát nem biztos, hogy olyan jól éreznénk magunkat. De legalább évente egyszer a sátrak ünnepén minden zsidónak ez egy máig aktuális törvény, a 613 törvény között, minden zsidónak kötelessége pár napra egy sátrat készíteni a kertben, vagy vagy valahol a teraszon, sőt olyat, amiből ki lehet látni az égre. Ami arról szól, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, és sok ilyen körülbelüli, nagyjából való menedéket ad a sátor, leázunk meg, ha van valami, mondjuk átöltözködünk, vagy egyéb dolog történik, azt ne lássa mindenki, de azzal már baj van, hogy mit mondunk, mert azt egyébként lehet hallani a szomszéd sátorban is. Tehát mindez arra emlékeztet bennünket, hogy az úton lévő embernek a különböző kényelmetlenségei, illetve korlátai azok jellemezenek bennünket, mert majd az örökké valóságban lesz nekünk házunk. Szóval egy darabig úgy gondolták, hogy rendben van ez így, hogy az Úr sátorban lakozik. De ha mi meg nem, akkor az meg nincsen rendben. Tehát az ne legyen, hogy ő sátorban lakik, mi meg kőházban lakunk. És itt még az a folyamat van, hogy az Úrnak a ládáját el kéne hozni Jeruzsálemben. Ugye ez az, amit végigvittek, a pusztai vándorlás alatt eredetileg benne volt a két összetört kőtábla és a két új kőtábla benne volt egy korsóban, manna, itt ugye ami maradt meg belőle, ott volt árok kivítve, kirázott botja, mandulafából való pálcája, és nem tudom addigra mi maradt meg Dávid idejére, de ezt a ládát, ami a szövetség ládája volt, ami annak a jelen volt, hogy az Úr köztünk lakozik, Fritz szekrénynek is szokták ma mondani, az Áron név, mondom ezt Áronnak is, hogy az Áron név az jelenti ezt a ládát is, ezt a szekrénykét is. Megjegyezted, Áron? Sikerült megjegyezni? De neved az azt a ládát is jelenti, ami a szentséget, a szövetséget, az Úrnak a törvényeit magába zárja. Nagy boldogsággal indultak el ezzel a ládával haza, ahogy ők jónak gondolták. Fölpakolták egy szekérre két felékeny fiatal, mert kormányozta az állatokat, amelyek húzták a szekeret. Egy helyen megbillent a szekér, egyik oda kapott hozzá, és szörnyet halt. Nagy tragédia lett ebből a történetből, és Dávid életében először elkezdett félni az Úrtól. Az Isten félelem szó egyeseket zavar, de nem árt néha megállni és elgondolkodni ezen, hogy ugyan Jézus azt mondja, hogy közeledjünk bizalommal a mi mennyei atyánkhoz. De ez nem jelent bizalmaskodás, vagy azt, hogy fejére nőhetünk és azt csinálhatunk, amit akarunk, vagy bábunknak tekintsük őt, és úgy tűzünk mondjuk azokból a dolgokból, amiket a velünk való kapcsolattartásra is kitalál. Ezek az ő törvényei, az ő szövetsége, vagy éppen akár az ünnepek is például. Mert azok is az ő ajándékai, tanító eszközei a mi számunkra, és boldog az, aki használja ezeket, megáll, megpihen, gondolkodik. Ugye az első ünnep a szombat, és innentől kezdve több más is van, amikor máig érvényes szabály többek között az is, hogy nem dolgozunk, nem robotolunk, hanem leülünk, együtt vagyunk a családdal, beszélgetünk, éneklünk, gondolkodunk a dolgokról. És nem jó ezeket a szabályokat átírni. Na most ilyen szabály volt például az, hogy az Úr ládáját a Kéhát fiai nem szekéren viszik, hanem a vállaikon hordozzák. Ezért nem kaptak ők örökséget. Ez egy nagy bizonyságtétel. Ne osz nekik földet, mondta Mózesnek. Ne legyen nekik örökségük, mert az ő örökségük az Úr, akit a vállukon hordoz. Krisztusnak. Tehát, ha megjelent valahol a láda, az soha nem egy szekéren zötyögött, ahol ültek a bakon, a kocsisok, hanem vonultak az emberek, a papok, az erre felszentelt emberek, akik egyszer a honfoglalás idején ezzel a ládával a vádukon beleálltak a rohanó folyósának, a Jordánnak a vizébe, és mintegy feltartóztatták ezt a vizet, megállt a víz, mondja az ige, ki tudja, mi történt ott, de egy biztos, hogy mindenki átmehetett száraz lábbal, amíg a papok dacoltak az árral, és ott volt a vállukon az Úrnak a ládája. Ez egy nagy bizonyságtétel volt, hogy az Úr együtt vándorol az ő népével, segíti, megőrzi, és mondom, ennek a terhét hordozni kell, nem az ökröknek kell hordozni ezt, hanem a papoknak kell ezt a terhet, az Úr terhe, mondják a proféták, amikor az isteni kijelentésről beszélnek. Nem akarok itt leragadni, Dávid elkezd utána nézni a dolognak, elvélkedik felette, és rájön, hogy itt elrontották a dolgot, és nem lehet modernizálni ezt az ügyet. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hát pedig a papok vitték, de hát ne kínlódjanak vele, kínlódjanak vele. Ha ez kínlódás, kínlódjanak, hordozzák, mint ahogy az Úr hordozza az ő népét. Kínlódás neki? Talán igen, olykor hordozni bennünket mindenféle nyavajánkkal, az zúgolódásunkkal. És akkor megismétlik három hónap múlva ezt a láda felszállítást, és akkor már nem történik baj, nagy öröm van, az egész népet meghívja, tehát Dávid mindenkinek ad egy kerek kenyeret, ad egy mazsolás kalácsot, és egy darab húst, és mindenki jól érezheti magát, egy nagy népünnepély van, és szerez egy éneket. Először szerez templomi használatra éneket, és ennek az első része a mai igénk, az ünnep alkalmával, megjelölt vasárnap alkalmával kántálta ennek a vasárnap a neve, énekeljetek. Énekeljetek az Úr. Nagy ajándék az ének. Vannak közöttünk néhányan, akik kórusban énekeltek, Márti nincs itt, most ő szólóban énekelt, kedvelt énekesnő volt valaha, nagyon szép a hangja, mint mindig. Énekelni jó, még annak is, akinek nincs hangja. Az is csak hadd énekeljen. Van egy kis történet arról, hogy egy szerzetes rendben együtt kordikáltak az atyák ott, és egyszer jött egy szerzetes hozzájuk, akinek gyönyörű tenorja volt, és innentől kezdve mindenki csak az ő hangjában gyönyörködött. Álmot látott egyszer egyikük, az Úr szólította meg, és azt mondta, hogy hogyan az, hogy mostanában nem tudok gyönyörködni, hát ti éneketekben. És úgy magyarázta álmában, hogy hát köz közénk egy kiváló tenor. De az Úr azt mondja, nem hallok semmit. Pedig úgy gyönyörködtem a ti éneketekben. Szóval énekeljetek az Úrnak, a 98. Zsoltárból, volt a meghívó igénk, a kezdő igénk ma. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Dudolgatni kezdünk akkor, amikor valami örömünk van, a gyerekek is szoktak maguknak énekeket kitalálni, és ezt énekelgetik kis mondókák, amiknek valami dalama van, vagy a jajgatás is a bánatban énekké szokott formálódni esetleg panaszdallá. A dal, az ének, az éneklésnek az eszköze Isten nagy ajándéka arra, hogy azt, amit így a szürke, szabályos szavainkkal nem tudunk jól kifejezni, azt az érzelmeinkkel telítettem, mégis magunkból ki tudjuk adni, és oda tudjuk irányítani, ahová van. Nem könnyű egy költeményben összeszedni a megfogható üzeneteket, de mégis úgy találtam, hogy egy-két gondolatot megismétel a szerző, de nagyjából 7 dologról énekel itt az első szakaszban, mert még másik 2 zsoltár anyaga is nagy részt benne van a későbbiekben, ennek a templom szentelési éneknek a szövegében. 3 különböző helyen van a zsoltárok könyvében. Hát mi ez a 7 dolog? Az éneket azzal kezdi Dávid, hogy dicsérjétek az Urat, 9. versben is valami ilyen van, énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki. A dicséret, ami szóhasználatunkban az, amikor valakit megdicsérek valamiért. Ügyes voltál, jól csináltad. De itt egy kicsit az az értelme ennek a szónak, hogy adjatok hálát neki, köszönjétek meg. Mondjátok meg, hogy jó esett nektek, amit tett. Mondjátok meg, hogy örültök annak, ami van. Ezt mondjátok ki magatokból. Ne gondolkodjatok azon, hogy hát ezt úgyis mindenki látja, hogy ő is tudja, én is tudok, minek erről beszélni. Vannak köztünk most olyan szakemberek is, akik tudják, hogy a szülőként valamennyien is, hogy a dicséret sokkal többet ér, mint a szidás. Jobban ösztönöz arra, hogy a jó irányba menjünk. Megdicsérjük őt, ha jól csinálta. Bátorítólag szólunk arról, hogy mi volt a jó, Isten felé is kell tennünk. Őt is azért kell dicsérgetnünk, hogy folytassa a jó dolgokat felénk. Nem, inkább ő felé. Ez a magasztalásnak egy bizonyos formája, és az elismerése annak, amit tett, és a hálaadás azért. Jézus Máté Evangélium a 11. fejezetében hálát ad az Atyának, hogy elrejtette a hit titkait, a nagyok, a bölcsek elől, és a kisdedeknek megjelentette. Fölfigyel erre, hogy micsoda nagy gondolat van abban, hogy a gyerekek tisztában látják és értik a dolgokat, mint a felnőttek. A farizeus Lukács Evangélium a 18. részében hálákat ad az Úrnak, hogy nem olyan, mint a többiek. Jézus azt mondja, hogy ez nem jó dicséret. Nem vagyok olyan, mint a többiek, mint íme vámszedő. Pál a római levél első fejezetében, amikor jellemzi a pogány világot, hogy ilyeneket mond, hogy neki hálákat nem adtak. Az emberek úgy éltek a világban, hogy nem vették észre, hogy ki biztosítja nekik a világ lehetőségeit, amiket ők önző módon rongálnak esetleg, és Isten mindig megújítja. Milyen érdekes dolog, hogy kitalálta az Úr, hogy a folyók tisztuljanak meg, folyók ivóvizet szállítanak. Nem jó beszennyezni azt, mennyit hallunk arról, hogy milyen nagy probléma a Dunának a szennyezettsége. Beleengedik a szennyvizet tisztítás nélkül. Világon nagyon sok helyen, Indiában is, mindenhol probléma ez. Isten kitalálta, hogy ha nem önző módon élnénk, akkor például a folyók megtisztulnak maguktól. Néhány méter múlva már iható a víz. Egy valamilyen szűrőrendszerféleség működik bennük. Néki hálát nem adtak azért, hogy egy olyan világot talált ki, amely csepeszetősége ellenére is szolgálja az embert. Aztán Jézus megint csak Lukács Evangélium a 17. részében azon szomorkodik, hogy meggyógyított 10 leprás embert. Ez egy világra szóló csoda, soha előtte ilyen nem történt meg. És nem jöttek vissza dicsérni az Istent. Ha csak egy, és az is hitetlen volt. nagyon jó szellemi játék végig gondolni, hogy miért nem jöttek a többiek. És valószínűleg eltalálnánk legalább 70%-on, hogy miért nem. Olyan rég nem volt otthon például, rohan haza megnézni, hogy mi van az üzlettel, a családdal. Végre végig mehet az utcán, és kiszállt a fejéből, hogy esetleg vissza lehetne menni, megköszönni, és így tovább. Van, akit esetleg azzal arra, hogy van ott köztük egy ideget, és eddig nem zavarta, amíg bélpokosok voltak mindannyian, addig ez nem volt probléma. De most, hogy meggyógyultak, most egyszerre az etnikai ellentétek megint számítani kezdenek, és nem megy vissza. Csak az az egy idegen megy vissza, és kap még több áldást, nem csak testének gyógyulását, hanem az Úrnak azt a megerősítését, amire a léleknek is szüksége van. Szóval dicsérjétek az Urat. Ha ezt nem tettétek eddig, ha ez nem volt fontos, akkor imádságaitokban a jövőben, mostantól kezdve szálljatok néhány percet naponta arra, hogy elmondjátok az Úrnak, hogy a dolgok jól mentek. Zsidó testvéreinknek van egy imájuk, amit a mozsóból jövet kell elmondanunk, és kimondani, hogy köszönjük Uram, hogy a szerveink működnek. Ahogy telik az idő, egyre inkább érzem ennek az imának a fontosságát és az értékét. Köszönöm Uram, hogy a fogaim működnek, vagy az agyam működik még. Miért olyan természetes dolog ez? Mit nem lehet azt mondani, hogy köszönöm, és mindent, nem csak a gondokat morogva zúdítani az Úrra, hogy már megint milyen baj van a családban, köszönöm a családomat. Észrevenni azt, hogy édesek az unokáim és a gyerekeim, persze ezer baj van velük, de Uram, köszönöm neked, hogy vannak, hogy olyan szép, olyan ügyes. Lehet, hogy egy kicsit sok gondot okoz, és bosszankodom néha, amikor nem lehet elhallgattatni. De milyen jó, hogy nem néma, mondjuk például, vagy nincsen mozgás problémája, ó, Uram, kicsit többet mozog, mint kéne. De mennyire kétségbe lennék esre, ha nem tudna mozogni. És nézhetem így is a világot. Dicsérjétek, azokat mondja Dávid a kis templom sátorban. Aztán a második felszólítás, amit szintén megismétel, hogy hívjátok segítségül, az Urat szólítsátok. Na most, a 22. Zsoltárban is, amit Jézus a kereszten imádkozik, ez az Isten hívás benne van, és onnan próbáljuk megközelíteni ezt a problémát, hogy vajon van-e hitünk arra, hogy amikor tényleg szükség van, az Urat szólítsuk, és nem emberek után kezdünk el kapkodni. Beszél a Biblia egy királyról, aki a betegségében is állandóan az orvosok után futkározott. Persze, hogyha az ember beteg orvoshoz megy, ő a szakember, de a közben is érdemes elgondolkodni azon, hogy mi a része az Úrnak. Az egy nagy bizalomról árulkodik, hogyha a bajban annak szólunk, akit szeretünk. Én soha nem haragudtam azért, ha a barátaim előálltak valami tényleg szükséges és olykor képtelen dologgal, hogy valakiért mondjuk el kell menni Spanyolországba, egyszer elmentem valakiért, aki kizuhanta az emeletről, és nem lehetett máshogy hazahozni, nem volt útlevelese, hogy el kellett menni hatóságokkal megharcolni azt, hogy őt haza lehessen hozni, és ez megtiszteltetés volt a számomra. Valaki kérte, aki nem tudott máshol segítséget kérni. Van persze olyan, amikor emberek olyasztok, amit ők is meg tudnának oldani, megpróbálnak másra sózni. De nem erről van itt szó, hanem az Úrral szemben is valamit olyasmit kérünk tőle pogány módra, amit a pogányok szoktak csak kérni. szakadtuk őt, aggodalmaskodva, mondja az ige, ne legyetek ilyenek, tanít Jézus, mint a pogányok, mert tudja, hogy mennyei atyátok, mire van szükségetek. Keressétek az Isten országát, de neki szóljatok, hogyha nagy baj van először. S lehet, hogy ő azt fogja mondani, hogy mutatok neked egy darab fát, mint volt, akinek megmutatta a bajban, amivel meg lehet változtatni a vizet, ki lehet venni a baltát, az ételt eltővé lehet tenni valamilyen eszközzel. Néha szerekre mutat rá az Úr teremtett világ egy-egy darabjára, hadd mutassa meg ő nekünk. Akkor is ő mutatja meg, ha úgy érezzük, hogy mi jöttünk rá, mi találtuk meg, de ő vezetett oda bennünket. Hívjátok őt segítségül. Ez kicsit azt is jelenti, hogy valljátok meg az ő nevét. Beszéljetek arról, hogy ő képes megtenni ezeket a dolgokat. Ábrahám, amikor az ígéret földjére ér, így mondja, a művők fordításon, hogy segítségül hívta az Úr nevét. Nyilvánvalóvá tette az emberek számára, hogy ő az Úrra támaszkodik, és vele van szövetségben. Pál apostol, mint jól képzett teológus, vallásbölcselő, szintén beszél erről a problémáról a rómaiakhoz írt levelében nagyon sokszor. Beszél arról, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, de mondom, ahogy nem hallották, és őt inkább az egész földre elrakott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáraig az ő beszédünk, de mondom, ahogy nem merte Izrael, nem ismerte Izrael azt, aki szólt, és akkor arról beszél, hogy hallás Isten igéje által van, és ezt úgy tudja az ember megragadni, hogy hirdetik neki, de miként hirdetnék azt, akiben nem hisznek, miként hívnák segítségül azt, akiről nincsen tapasztalatuk, és ezért bátorít bennünket, hogy mélyedjük el a hitben. Jó dolog az Úrra támaszkodni, és segítségül hívni az ő nevét. Aztán a harmadik dolog, amit itt bátorítólag a király említ, hogy hirdessétek a népek között az ő dolgait. Ha valaki valamit tud, az akkor nyeri el az értelmét, hogyha közkincsé teszi. Egy háziasszonynak van egy jó receptje például. Süt egy süteményt, és mindenki száját nyalogatva és irigykedve kérdezi, hogy ezt hogy csinálod. És hát a legtöbben boldogan vitálják le a receptet. Úgy is kiderül, hogy olyan tökéletesen senki nem fogja tudni csinálni, mint ő. Nagyon sok finom almás kitételt ember olyat, mint az édesanyám, mégsem volt. És nem csak azért, mert ezt, mert az édesanyám volt. Szóval boldogan adjuk tovább azt, ami jó, ha egészséges szívünk van és lelkünk van. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy menjetek el a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium örömhír. Majdnem olyan jó érzés az evangéliumról beszélni, mint pletykálkodni. Tényleg így van a szó, az evangélium hirdetés szava, erre emlékeztet bennünket. A jól értesült ember, aki szeretné, hogy először tőle tudják meg, hogy a rendszerváltás bekövetkezett, mondjuk, hogy valami ilyesmi, van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy éjjel kettőkor is felhívhatom, ha annak idején, hogyha a dolog megváltozik, még tartozom neki egy ilyen éjjeli hívással. Szóval sok dologról olyan boldogsággal beszélünk, hogy ne hirdetnénk a föld szélén elnyelvén tanítványát éve a népeket, hogy az úgy jó. Aztán negyedszer, énekeljetek neki, mondja az ige. Szóval, ha énekünk örömünkben és bánatunkban, az Úrnak miért ne énekelni? Arra gondolunk, hogy hát ott vannak az angyalai, angyalainak az ezrei. Micsoda dalok ezek, és mégis Jelenések könyve azt mondja, hogy a Mózes énekét énekik a mennybe. Kicsit alábecsüljük magunkat, mert az is lehet, hogy az Úrnak ez sokkal érdekesebb, amit mi énekünk neki. Nosza hát, néha eszembe jut így a közös éneklésünk alkalmával, majd egy kicsit meg voltunk szorítva, persze, mert mind az első, mind a második ének alig volt ismert, hogy valakinek oda kéne állni elénk is, bátorítani kellene bennünket, hogy nagyobb lélegzetvétellel, nagyobb üdővel, nagyobb örömmel énekeljünk az Úrnak. Most ne érezzük úgy, hogy jó, hát ez a liturgia egy része, essünk túl rajta, és ha választhatunk, válaszunk a rövidebb éneket, hogy minél hamarabb túl legyünk rajta. Az Úrnak énekeljetek, mikor Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorát fogyasztja, utána az ilyenkor szokásos zsoltárokat, dicséreteket énekelve megy az Olajfák hegyére, ez egy Cselekedetek könyve 16. részében, amikor Pál és Silás a börtönben vannak, földrengést megelőző percekben dicséretet énekelnek, és ezután ön jelképes is, ezután pattannak le az árak a börtön ajtóról. Az ének hatalmas erő, nagy áldás Isten részéről. Aztán ötödször, nagyon különös, dicsekedjetek az ő szent nevével, hencegjetek. Ezt jelenti a szó. Szeretjük elmondani, esetleg, ha ismerünk egy fontos embert, vagy szeretünk dicsekedni unokáinkkal, kinek van, az tudja, hogy ez mit jelent. A dicsekedés az nagyon-nagyon erős emberi tulajdonság. Az ige beszél azokról a népekről, akik mert valamit elvégeztettek Isten akaratában, úgy érezték, hogy nyugodtan dicsekedhetnek, mintha a saját ügyeiket vitték végbe. Asszíriáról írja Ézsaiás a könyve 10. részében, hogy dicsekedett azzal, hogy népeket győzött le, kezemereivel műveltem ezt is bölcsességemmel, mivel okos vagyok, elvetettem sok népeknek határait és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítottam, mint erős a magasan ülőket, kezem úgy találta, mint egy fészket a népek gazdagságát, és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen elfoglaltam én az egész földet, és nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sifogott volna is. Nagyon-nagyon eleven kép ez a madárfészket kifoszkó kamasz gyereknek a képe, dicsekszik Asszíria. Milyen azt mondja a bölcs tanító, hogy avagy dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, aki vele vág? Vagy a fűrész felemelje magát az ellen, aki vonza azt? Mintha a bot forgatná azt, aki felemelt. Ismerjük ugye ezt a nem a barok szóvája a kutyát kifejezést. Tehát nem a bot mozgatja azt, aki a kezében tartja, és így a dicsekedésnek az értelmetlensége és az ostobasága terüket. Mivel dicsekszel? Azért mondja az Úr, hogy aki dicsekszik Jeremiás könyvében, találjuk ezt, az azzal dicsekedik, hogy ismer engem. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok a földön, mert ezekben tenik kedves. Örömömre szolgál, hogy igazságos vagyok és méltányos ezen a földön. Vagy ugyanerre hadd utaljak még megint csak Pálnak a rómaiakhoz itt levele 5. részéből, ahol azt mondja az apostol, hogy megigazdulás hitáltal békességünk van Istennel, a bűnünk Jézus Krisztus által, akivel vannak, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Tudván, hogy a háborúság békességes tűnést nemz. Dicsekedünk is az Istenben, ami Úr Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Tehát még a háborúságban is dicsekedünk, mert felismerjük a nehézségeknek az értelmét. És ez nem véletlenül és nem ellenükre van. Kezdjük megérteni, hogy miért van a fájdalom, bár van, aki azt mondja, hogy az az egyetlen értelmetlen dolog. A nehézségek, amelyeket lehet, hogy eddig nem tudtunk legyőzni, mert zúgolódva álltunk hozzá. Most talán elkezdünk Istenben dicsekedve nehézségeket átélni, és megszabadulunk emberi zsarnokságból, megszabadulunk kisítőségből, alárendeltség érzésből, mert elkezdünk dicsekedni azzal, hogy ismerjük az Urat és értjük az ő akaratát. A 6. dolgunk, keressétek az Urat és az ő erősségét, mondja az ige, elmérkedjetek róla, mondja további versekben azután Zsoltár író. Azt mondja egy másik Zsoltárban, a 63-ban, hogy őváltásra, őváltásra jól elmérkedem. Ő az én erősségem, mondja szintén a 22. panasz Zsoltárban, ugyancsak Dávid, amit mint mondta, Jézus imádkozik a kereszten, minden elmúlik, minden összeomlik, mindennek vége, de mégis te vagy az én erősségem. És végezetül a szövetségről beszél ebben az énekben, ami 1000 nemzetségen át megmarad örökre. Nem 999 meg 1, hanem az 1000 az azt jelenti, hogy nem számoljuk utána, örökre megmarad a szövetség. Nem jó szó az ószövetség, de mondhatnánk első szövetséget, ami arról szól, hogy Isten magát így ábrázolja itt az emberekkel megtöltött a világ mindenségnek ezen a pici pontján, mint aki szövetséget köt, megállapodásokat. Tehát és adja magát ez a megállapodáshoz, a baj mindig ott kezdődik, amikor mi nem tartjuk magunkat ehhez a szövetséghez, ehhez a megállapodáshoz. Noé, Isten szövetséget köt Noéval, több mindenről. Ennek az egyik jele a szivárvány például. Aztán Ábrahámmal szövetséget köt, milyen különös szövetség, abban az időben kettévágott állatok között mentek át a szerződő felek, annak jeleként, hogy így vágják ketté azt, aki megszegi a megállapodást, és az Úr is átmegy. Azok között, a kettévágott állatok között, amiket Ábrahámot felhalmozott jobb és bal felől, annak jeleként, hogy ő nem fogja ezt is vállalja ennek a szerződésnek, ennek a szövetségnek minden belejártóját, Mózes Izrael népével együtt. megkötötte a szövetséget, és Isten nem mondja fel. Akkor sem, ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad, mondja az ige, és valóban így van ez. Ő nem mondja fel a szövetségét, amit megfogadott, azt megtartja. Az a szövetség, amelyet kötök velünk a manapok után, mondja az Úr Jeremiás, könyvére hivatkozik a zsidókhoz írt levél szerzője, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írok be. Azt, amikor eljutunk oda, hogy nem a fenyegetés, a büntetéstől való félelem tart meg az Istennel való közösségben, hanem a belátás és a szeretet. Szóval tartsátok meg ezt a szövetséget, dicsérjétek őt, adjatok hálát neki, őt hívjátok segítségül először, amikor valóban nagy a veszedelem, hirdessétek a népek között, hogy nagy dolgokat cselekedett, énekeljetek neki, dicsekedjetek szent nevével, keressétek az Urat és az ő erősségét, elmélkedjetek róla és emlékezzetek meg a szövetségéről. Nincs az a bölcs, ének, tanács, bátorítás is. Nem csak volt akkor, 1500-3000 évvel, még régebben, egy kis sátornak a nyílásánál egy aprócska nép boldog királya, hanem örökre szóló isteni üzenet ez, amit leír. Legyen áldott az ő emléke ezért. Hát, ezen a szép napon, az éneklés vasárnapján teljen meg a szívünk ezen az énekelenek. Szállásai.